Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Kövér László, az országgyűlés és a Fidesz országos választmányának elnöke. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, délután 4 órától rögzítettük, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Elnök úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Én köszönöm a meghívást.
Első vendége, kollégája az osztrák házelnök volt. Miről tárgyaltak?
Ausztria veszi át július 1-től az Európai Tanács soros elnöki tisztét. És a házelnök úr, akit ugye hozzám hasonlóan nemrég választottak meg, azzal a különbséggel, hogy őt most először egy új koalíciós felállásban, ő fontosnak tartotta, hogy gyorsan felvegye a kapcsolatot a szomszédos országok házelnökeivel, és a külön a V4-es együttműködéssel való kapcsolattartást is fontosnak tartja jövőre nézve. És ez egy szimbolikus találkozó volt a mai, ha szabad így fogalmaznom, nem csak azért, mert utoljára 11 évvel ezelőtt járt osztrák házelnök a Magyarország gyűlésbe, és az én utolsó kinti látogatásomra is 2011-ben, tehát több mint 7 évvel ezelőtt került sor, hanem azért is, mert az új választás óta ő az első külföldi vendég. És tudjuk, hogy a szimbólumoknak azért van jelentése a politikában. Ez egy erősödő közép-európai együttműködést előlegez meg a parlamenti dimenzióban is. Konkrét témák is napirendre kerültek természetesen. A nyugat-balkáni országok majdani Európai Uniós fővételével kapcsolatban, tehát az Európai Unió nyugat-balkán irányába történő bővítésével kezdtük, és ez volt a leghangsúlyosabb. És itt mindjárt rögzítettük, hogy sok olyan téma van, amiben azonos a érték kiinduló pontunk, azonosak az érdekeink, vagy nagyon közel állnak egymáshoz. Az egyik ezek közül a Nyugat-Balkán térségének a stabilizálása, amit az európai integráción keresztül látunk megvalósíthatónak. Tehát szeretnénk együttesen felhívni a figyelmet a régebbi tagállamok szkeptikus politikusai felé is jelezve, hogy ez nem egy közép-európai ügy, nem történelmi, hogy mondjam, érzékenység okán figyel jobban Ausztria meg Magyarország erre a térségre, mint mondjuk Franciaország, vagy Dánia, vagy Hollandia, hanem egész egyszerűen azért is, mert ez megint csak a történelmi tapasztalatokból persze kiindulva, de megállapítható, hogy ez Európa, az európai kontinens biztonságának egyik gyönge pontja. Tehát, hogyha nem teszünk meg mindent annak érdekében, hogy ezt stabilizáljuk, akkor a légüres térbe, ami a politikában nincs, be fognak nyomulni Európán kívüli hatalmi érdekek, és az nem biztos, hogy a javunkra válik.
Szimbolikus együttműködés lesz, vagy olyan szerű, mint a V4-ek együttműködése? Ausztria ugye nem tagja a V4-eknek.
És tudomásom szerint, bár vannak a kormánykoalícióban olyan nézetek, vélemények, amelyek szerint érdemes lenne megfontolni Ausztria szempontjából, hogy csatlakozását kérje a visegrádi négyekhez, de a többségi álláspont nem ez Ausztriában sem, és tudomásom szerint a V4-ek körében sem ragaszkodik senki ahhoz, hogy Ausztria formálisan is csatlakozzon ehhez, nem valamiféle bizalmatlanság okán, vagy bármi előítelt okán, hanem egész egyszerűen azért, mert a visegrádi négyek most ebben a formában optimálisan működik, és optimális abban az értelemben is a szerkezete, a működési formája, hogy mindig van egy V4 plusz megjelölésű kis doboz is, ha szabad így mondanom, ahova azok az országok tartoznak, amelyek valamilyen aktuális, vagy valamilyen stratégiai kérdésből fakadóan, de közel állnak a visegrádi négyek adott ügyben elfoglalt álláspontjához, és ezért szívesen működnének együtt szituatíve konkrétan arra az ügyre vonatkozóan, vagy ügycsoportra vonatkozóan, akár hosszabb távon is a V4-ekkel. Ausztria már csak a történelmi előzmények, a történelmi közös múlt, vagy részben közös múlt okán is, meg a földrajzi közelség okán is, mégiscsak egy közép-európai országról van szó szintén, ebbe a körbe tartozik, tehát én örömmel vettem, hogy végre van parlamenti szinten is érdeklődés Ausztriában egy ilyen együttműködésre is. Ennek folyamányaként, bár korábban úgy nézett ki, hogy a házelnök úr programütközés miatt nem tudja elfogadni a meghívásunkat, de most mégis úgy döntött, hogy jelen lesz a Balatonfüreden június 21-23-a között megrendezésre kerülő informális V4-es házelnöki találkozón, ahol be tud számolni nekünk a V4-ek házelnökeinek, hogy milyen aspirációkkal, milyen prioritásokkal, milyen fontos elképzelésekkel fog majd Ausztria az Európai Unió soros elnökségéhez hozzálátni.
Ugye Ausztria volt az első vendég, és ez szimbolikus. Ki lesz a második vendég, vagy ön hova megy másodjára vendégségbe? Látja már?
Nem, még nem látom. Most már a tavaszi ülésszak idején, vagy a nyári szünet előtt már nem teszek külföldi látogatást, ez biztos. Ősszel van több lehetőség is, de ezeknek a konkrét időpontja még nem konkretizálódott. Svájc, Dánia merült fel például az európai térség országai közül. A közép-európai térség több, főleg balkáni vagy a keleti régióba tartozó házelnöke jelezte, hogy szívesen ellátogatna az arab országokból is, vagy a muzulmán világból is van jelentkező. Ugye itt mindig általában véve úgy szoktak működni ezek a kapcsolattartások vagy felvételek, hogy van egy meghívás, az van, amikor évekig lóg a levegőbe, egész egyszerűen azért, mert nincs érkezése a házelnöknek ellátogatni abba az országba, ahol éppen ő lenne a soros. De ez nem valamiféle érték preferenciát jelent a házelnökök élete sem, csak a politikai turistáskodásból áll, ha szabad így ironikusan fogalmaznom. De azért megélénkült ez a fajta kommunikáció, ez a fajta diplomáciai kapcsolattartás is, és egyre gyakoribbak a delegációcserék, és ez nem csak a házelnöki szintre vonatkozik, hanem az alelnöki vagy a bizottsági szintre. Tehát miközben azt mondtam, hogy nagyon régen nem volt hivatalos házelnöki találkozó Ausztria meg Magyarország között, azon közben az is igaz, hogy éppen az elmúlt két ciklusban döntöttünk rekordot az ennél alacsonyabb szintű látogatások számát tekintve a bizottságok, baráti tagozatok, vagy akár a hivatali apparátusok közötti delegációcsere tekintetében.
Kormány egy éven belül elhagyja az országgyűlés épületét, ezt ma jelentette be Gulyás Gergely miniszter. Az együttlakás tarthatatlanságára hosszú évek óta felhívja a figyelmet, mármint hogy az országgyűlés és a kormány. Nem teljesen mindegy, hogy hol székel a kormány, ha képviselői most már harmadjára kétharmaddal vannak benne a parlamentben? Ugyanaz a szín?
Nem, azért egyáltalán nem mindegy. Tehát először is van ennek is egy szimbolikája. Most lehet, hogy én az átlagnál érzékenyebb vagyok erre, de talán nem véletlenül alakultak ki bizonyos szokások. Tehát az államhatalmi ágak elválasztásának az elvéből fakadóan, ami a demokráciák alapkiinduló pontja, egyik alapkiinduló pontja, ebből az is következik, hogy mindenkinek meg kell lennie a maga helyének. Hát nem véletlenül éppen a királyi várral szemben építették a túlparton meg az országgyűlés épületét.
Ezzel is
szimbolizálva azt, hogy azért a két hatalmi ág, a két hatalmi központ azért egymástól elválik, együtt is működik, de azért bizonyos szempontból talán még rivalizál is lehet, ez talán nem erős kifejezés. És a kommunisták honosították meg elvszerűen szintén a maguk ideológiájából kiindulva az államhatalmi ágoknak az egységét, azaz azt mondták, hogy nincs ilyen, hanem egy proletár hatalom van, és annak van különféle államhatalmi eszközei vannak, és aztán ez odáig fajult, hogy gyakorlatilag a parlament csak arra nem volt használatos, amire felépítették, tehát az országgyűlés, emlékezünk még az idősebb generáció, amiben lassan mi is tartozunk, emlékszik rá, hogy évente talán kétszer gyűltek össze a honatyák és honatyák egy kétnapos ülésre, ahol ráütötték a pecsétet azokra a törvényerejű rendeletekre, amelyeket az elnöki tanács hozott meg, egy tulajdonképpen kormányzati szerv. És aztán így ragadt itt az elmúlt 28 évben a kormány, hogy a kormány akkor elfoglalta a parlament épületét, tehát a kormány központja lett valójában, a végrehajtó hatalom központja lett az országgyűlés, és az elmúlt 28 évben sem pénz nem volt rá, hogy képítsenek egy kormányzati negyedet, vagy visszaépítsék a korábbi várban meglévő álláshelyeit. Meg aztán őszintén szóval senkinek nem is volt annyira fontos, mint talán nekem, éppen azért, mert nekem egy helpem, ha szabad így fogalmaznom, ez a szimbolikus politizálás is. Tehát meg nyilvánvalóan kellett hozzá egy olyan kormány is, amelyik ezt ugyanígy gondolja, mint az éppen aktuális házelnök, és mindent megtesz annak érdekében, hogy fizikai értelemben is lehetőséget kapjunk végre arra, hogy belakjuk a saját magunk által birtokolt teret, és az egy fontos lépés lesz. Én nagyon nagy izgalommal készülök rá, és egy nagy ünnepe lesz a magyar demokráciának szerintem.
Hogy fogják betölteni? Hát az egy nagy terület, ami most fel fog szabadulni, nem?
Ó, hát nem kell aggódni, tehát ahol apparátusok, szervezetek működnek, ott egy idő után nem marad hely betöltetlenül, de félretéve az iróniát, szerintem egy optimális elhelyezést kap majd a Magyar Országgyűlés teljes gépezete. Az országgyűlés épületében, ahol szeretnénk majd visszaállítani a félemeleti meg a földszinti részeken azokat a régi tereket, amelyeket éppen a kommunista időszakban felszabadaltak, mint hogy a régi polgári lakásokat is felszabadalták, és ilyen sok kicsi lukat csináltak belőle tanácsi bérlakásokként. Gyakorlatilag ugyanezt művelték a parlament épületével is. Ilyen kis lukakat csináltak az ott dolgozóknak. A régi tereket visszaépítenénk, azonnyomban már is csökken a hasznos területnek a nagysága, már a Szolnok abban az értelmében, hogy nagy terek lesznek ugyan, de azoknak a használhatósága nem olyan lesz, mint a mostani. Viszont felépül a metró megálló fölé, a régi metrószékház fölé az az épület, ami meg a parlament apparátusának, hivatalának az elhelyezésére fog majd szolgálni, és akkor a Fehérház, a képviselői irodaház, az pedig a szószoros értelmében képviselői irodaház lesz. Onnan a bizottságok át tudnak költözni a parlament épületébe, ott pedig a képviselők, illetve a munkatársaik kapnak elhelyezést.
Világos. A Bőszanett Mellár Tamás cserével automatikusan menekül meg a Párbeszéd frakció? Mi erre a szabály?
Hát az a szabály, hogy automatikusan igen, tehát ha 3 napon belül bejelenti valakinek a csatlakozását az a frakció, amelyet a kilépéssel a megszűnés fenyeget, akkor ez a megszűnés ez nem lép hatályba, akkor megmenekül a frakció, és miután 5 főben állapítja meg a házszabálya minimális létszámot, Mellár Tamás csatlakozásával, a Bőszanett kilépésével 4-re csökkent frakció létszám ismét 5-re emelkedik, így ezzel nincs teendője a házelnöknek, illetve a házbizottságnak, egyszerűen regisztrálnom kell, és majd a legközelebbi ülésen be fogom jelenteni a képviselőtársaimnak.
Kell bizottsági helyeket változtatni? Bőszanett függetlenné válása és Mellár Tamás belépése a Párbeszéd frakcióba miatt?
Elvi lehetősége ennek fennáll, hiszen az a bizottsági hely, amelyet Bőszanett tölt be, az a bizottsági hely nem őt személy szerint illeti meg, hanem a frakcióját. Tehát, hogyha a frakció arra a konkrét helyre tart igényt, most elnézést kérek, nem készültem, nem emlékszem rá, hogy a Bőszanett éppen melyik bizottságban kapott helyet, de hogyha a Párbeszéd frakciónak éppen arra a helyre van szüksége, mert oda akarja Mellár Tamás delegálni, akkor Mellár Tamásnak át kell adni Bőszanett részéről a helyet, és Bőszanettnek pedig joga van arra, hogy egy bizottságban továbbiabban dolgozhasson, de az, hogy melyik bizottságban, azt már nem ő dönti el feltétlenül. Természetesen ilyenkor a független képviselők igényeit is, amennyiben ez nem ütközik más érdekbe, figyelembe szoktuk venni, de ilyen értelemben az már nem az ő magánügye.
Az nem számít ilyenkor, hogy a választó kit milyen színben juttattak be a parlamentbe? Mellár Tamást nem a Párbeszéd frakció színeiben juttatták be a parlamentbe.
Ez egy jogos, észszerű és érdemi felvetés, és valóban az elvi alapjait egy kicsit gyengék a szabályozásnak, bevallom őszintén, hogy azért, mert nem gondoltunk arra, hogy egyszer egy ilyen precedens is előkerülhet. Tehát a házszabálynak a egyébként nem a 2010 utáni, hanem még 2010 előtti időszakban meghozott ide vonatkozó rendelkezés az azért szankcionálta a frakció elhagyást azzal, hogy aki kilép egy frakcióból, fél évig függetlenként kell ülnie a padsorokban, mielőtt egy másik frakcióba belépését kéri, mert meg akartuk akadályozni azokat az elvtelen taktikai játszmákat, hogy most valaki egy pillanat alatt átlép az egyik frakcióból a másikba, aztán meg vissza, hogy akár a pártok akarnak ezzel trükközni, akár pedig a képviselők akarják a saját maguk árát idézőjelvetével fölverve egy kicsit a mozgásterüket bővíteni. Erre ne legyen lehetőség, mert amikor a választók elé álltak, akkor egy konkrét programmal vagy egy konkrét párt logóval álltak oda, hogy ők ezt szeretnék, ezt az értékrendet, ezt a programot képviselni. Mellár Tamás kétségkívül egy nem létező párt, úgymond a függetlenek mezében lépett föl, és ilyen értelemben, sőt, effektívek konkrétan ki is jelentette, ha én jól emlékszem, hogy ő nem fog semmilyen frakcióhoz csatlakozni. Igen. Most ehhez képest a saját szavát másította meg, lelke rajta, neki kell a saját választóinak elszámolni, hogy miért mondott mégis mást, mint mondott néhány héttel korábban. A politikában vannak ilyen furcsaságok, hogy most ezt majd a következő házszabály módosítás alkalmával valaki felveti-e, hogy akkor precizírozzuk-e a megoldást, hogy ezt se lehessen majd megcsinálni a jövőben, ezt én nem tudom előre megmondani, elvi alapja lenne, de nem tartom ezt egy nagyon fontos kérdésnek.
Az új kormány megalakulásával, illetve az átalakított, némileg átalakított kormányszerkezettel a kormány és az országgyűlés együttműködésének a rendje az változik valamit?
Semmiben. Tehát én úgy látom, hogy eleve inkább a stabilitás, a kontinuitás az, ami hangsúlyos a kormány szerkezetében, célkitűzésében, talán még a személy összetételében is. és ehhez képest a változtatások, újítások ugyan érdemiek és fontosak, de nem jelentenek irányváltást, hanem a korábbi elmúlt 8 éves munkának a folytatását előlegzik meg. Ez természetesen arra is kiad, amit kérdezett, vagyis hogy a parlamentnek és a kormánynak az együttműködésében ebből fakadóan semmilyen változást nem várok. Abból fakadóan további javulást remélek, hogy mégiscsak 8 év tapasztalata van most már mögöttünk, egyfelől, másfelől szemlátomást, hogy az elmúlt hetekben nem öntötte a kormány el a parlament asztalát a különböző törvényalkotási javaslatokkal, ebből is az derül ki, hogy nincs törvényalkotási kényszer, szükség, tehát nyugodt, kiegyensúlyozott, higgadt, ilyen értelemben kicsit lassú törvényhozásra számítok, és hogyha ez igaz, és adja Isten, hogy így legyen, és ne történjen olyan változás a külső körülményeinkben, ami bennünket más irányba kényszerítene, de hogyha ez így lesz, akkor talán több időt tud a kormány a saját frakcióira is fordítani. Tehát kifejezetten elvárom a parlamenti államtitkároktól, hogy a korábbiakhoz képest is intenzívebb kapcsolatot ápoljanak a kormánypárti frakciók képviselőivel, hogy ne legyenek félreértések, ne legyenek megoldatlan ügyek a kormányzat, amiben a képviselők kérik a közreműködésüket adott ügyekben, azt próbálja meg megoldani, és tájékoztassa őket időben arról, hogy milyen elképzelései vannak a különböző törvények kapcsán, a törvények tárgyalása kapcsán, milyen módosító indítványokat javasol esetleg a kormány a képviselőknek betereszteni, tehát hogy legyen egy nyugodt kiélelt törvényalkotás, és ehhez egy illeszkedő kommunikáció.
Nem elég a szavazási fegyelem, meg a szavazási sillabusz?
Hát de elég végső soron. Hát az első 4 évben, 10 és 14 között tényleg nagyon sokszor volt úgy, hogy a képviselőknek fogalmuk sem lehetett arról, hogy éppen konkrétan miről szavaznak, és nem azért, mert léák voltak, vagy reányak, hanem egyszerűen abban a törvényalkotási tempóban képtelenség lett volna minden törvényt áttekinteni és érdemben végig gondolni, hogy most egy képviselő ezzel egyetért, vagy nem ért egyet. De azért az egy szükséghelyzet volt, ami remélem, hogy nem jön elő még egyszer. Igaz ugyan, hogy azért az 50 évvel ezelőtti demokratikus viszonyokkal, vagy a 100 évvel ezelőtti helyzettel a népképviselet működése ma nem vethető össze, tehát azért a világ sokkal gyorsabb folyásúvá lett, és az kihat a törvényalkotásra, a jogszabályalkotásra is, de most mégis úgy tűnik, hogy talán egy-két nyugodt évünk lehet, és érdemes ezt arra kihasználni, hogy érdemibbé tegyük a törvényalkotást.
Házszabály, módosítás, új házszabály. Az előbb némileg érintettük már, lehet?
Bizonyára lesznek. Sőt, tudom, hogy a hivatali munkatársaim, csak hogy jelezzem előre, hogy nincs is benne semmilyen politikai szándék. A hivatali munkatársaink már gyűjtik azokat a problémás pontokat, ahol az elmúlt évek tapasztalatai alapján némi korrekcióra, módosításra kell sort keríteni. Mondom még egyszer, ennek nincsen semmilyen politikai háttere, egész egyszerűen a ház működését teszi ezt még gördülékenyebbé, de ezek nem érdemiek. Tehát ha nem tudnának megvalósítani, mert mondjuk nem lenne meg hozzá a többségünk, akkor sem történne semmi. Remélem, hogy nem csak a 133 kormánypárti képviselő lesz ebben partner, hanem miután ezek a házműködésének a hatékonyságát javító javaslatok lesznek, ezért meg tudjuk nyerni az ellenzék támogatását is, de mondom még egyszer, ezek inkább technikai jellegű módosítások lesznek, új házszabályra egyáltalán nincsen szükség.
Frakciók működésének rendjében bármilyen elképzelésük van-e, hogy ezt finomítani, módosítani, kordában tartani, szélesíteni? Vagy bármit kell vele csinálni?
Ebben sincs, a frakciók nagy autonómiával rendelkeznek, ez vonatkozik a pénzügyi források felhasználására is. Természetesen vannak vonatkozó szabályok, hogy mire fordíthat egy frakció pénzt, mire nem, mit finanszírozhat belőle, mit nem. Ezek a határok sem annyira striktek mindig, mint ahogy ezt talán gondolnánk, de ezekkel nem szokott probléma lenni, legalábbis eddig nem merült föl soha az elmúlt 21 évben semmilyen komoly szabálytalanság tekintetben. Amúgy pedig a frakciók természetesen a belügyükként kezelik azt, hogy a saját képviselőikkel szemben milyen elvárásokat támasztanak, és ezt tiszteletben szoktuk tartani, ez így helyes.
Lesz frakciója a Demokratikus Koalíciónak is, egy volt miniszterelnökkel az élén. Számít-e arra, hogy emelkedhet a napirend előtti viták, vagy a parlamenti viták színvonala? Mégiscsak egy kormányviselt.
Ezáltal? Ez most...
Kormányviselt ember? Nagy tapasztalattal.
Nem tekintem egy ironikus kérdésnek, mert nyilván nem annak szánta, de Gyurcsány Ferenc és a DK pódiumra lépésével egészen biztosan nem emelkedni fog a parlamenti vitáknak a színvonala, hanem én arra számítok, hogy tovább fog csökkenni, ami nem tölt el engem örömmel. Mondhatnám azt is, hogy eléggé fárasztó a pulpituson fönn ülve hallgatni azoknak az ellenzéki képviselőknek a felszólásait, akiket a legcsekélyebb mértékben sem érdekelnek a tények, a valóság, hanem a saját fantázia világukban élnek, vagy uram bocsá, átlépik a jó módor határait is rendszeresen, és látom a DK frakcióján kívül is már azokat a képviselőket, akik erre hajlamosak lesznek. Hadd ne említsek most neveket, tehát én azzal is megelégednék, most már nagyon alacsonyra helyeztem a saját mércémet, azzal is megelégednék, hogyha az előttünk álló négy esztendő az nem lenne ilyen szempontból borzalmasabb, mint az, amit mögöttünk hagyunk.
Házvezetési gyakorlatán, az elnöki gyakorlaton, illetve a levezető elnökök gyakorlatán változtatnak valami?
Nem. Azt gondolkodom rajta, ugye van egy probléma, hogy vannak kormánypárti levezető elnökök, meg van két ellenzéki alelnök, ugyanazok egyébként, akik korábban voltak, és mint Schneider alelnök úrral szemben, mint pedig Hiller alelnök úrral szemben nekem semmilyen bizalmatlanságra okot adó körülmény nincs a fejemben, tehát nincsenek a verzióink egymással szemben, úgy érzem, tehát azt is érzem, hogy ők hasonlóképpen gondolkodnak az országgyűlés tekintélyéről, de hát mégiscsak más oldalon vagyunk. Tehát gondolkodom azon, hogy ezen határvonalakat átlépve egy informális beszélgetésre megkérjem őket, hogy üljünk le a kormánypárti alelnökökkel is, és próbáljuk meg megbeszélni, hogy milyen magatartást tanúsítsunk akkor, amikor a képviselők egyike másika átlépi a tiszteletlenség határait, vagy átlépi azt a határt, ami már az országgyűlés méltóságát sérti, és hogy ne legyen az, hogy a kormánypárti levezető elnökök azok az ellenzékeket utasítják rendre, az ellenzékek pedig a kormánypártiakat, hanem próbáljunk meg egy mindannyiunk számára elfogadható közös zsinórmértéket kialakítani. Nagyon nehéz ez, mert ugye nem lehet minden...
Magatartási kódex? Független mandátumunk képviselőknek?
Nem lehet minden mondat mellé rendőrt állítani, vagy tudnék rejtőből is idézni, de ilyen kódexet nem nagyon hiszem, hogy el tudnánk fogadni. Egyszerűen csak egy informális beszélgetésre gondoltam, hogy legalább mi a házelnökségnek a tagjai úgy nagyjából azonos módon gondolkodjunk. Aztán nyilvánvalóan minden konkrét szituáció dönti el azt, hogy milyen konkrét intézkedést kell a házelnöknek tenni, ha egyáltalán, és ráadásul elnézést kérek egy kicsit, lehet, hogy a analógia az sántít, de olyan ez, mint a labdarúgó pályán a játékvezető dolga. Tehát nem mindig adnak sárgát egy hasonló jellegű belemenésére. Van, amikor a bíró úgy dönt, hogy inkább elengedi. Lefújja ugyan, de nem bünteti sárgalappal, mert talán ezzel tudja helyes mederbe terelni a játékot. Van, amikor meg az ellenkezőjét gondolja, hogy mindjárt az elején kell megtorolni az ilyen kemény belépőket, hogy a meccs nyugodt keretek között folyék le. És van, amikor igazából mind a kettőnek, mind a két megatartás lehet releváns.
Kövér László az Országgyűlés és a Fidesz országos választmányának elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Hírek következnek.